Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amellett megírva találunk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 14. verstől a 16-ig a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Eddig Isten írott igéje. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hamvazó szerdával elkezdődött a 40 napos böjti időszak, hogy felkészítsen bennünket húsvét ünnepére, hogy felemelje a tekintetünket, és összekapcsoljon azzal, aki már az Atya jobbján ül, de aki vállalta értünk a mélységet, a szenvedést és a kereszthalált is. Nem tudom, hogy ki mivel böjtöl, hogy szoktunk-e egyáltalán böjtölni. De nézzük meg egy kicsit, hogy miről is szól ez a böjt. Ezt szinte első vasárnapján a legtöbb évben egy kicsit átveszem ezt az ige hirdetésben. Az ember ugye ilyenkor általában felad valami olyat, ami örömforrást jelent a számára, aminek a feladása az nehézséget jelent. A legáltalánosabb nézet az, hogy ilyenkor az ember elhagyja a húsnak a fogyasztását, vagy a mulatozást, táncolást félreteszi. De van, akinek, ha már ételről van szó, az édesség elhagyása az, ami sokkal nagyobb kihívást jelent. De nem csak étellel lehet böjtölni, hanem egy-egy olyan szokás feladásával, ami nagyon sok időnket, energiánkat felemészti, ami igazi örömforrást jelent a számunkra. Ezt erre a 40 napra odaadom az Istennek. Van, aki ilyenkor, úgy is szoktuk mondani, hogy digitális detoxot tart, vagyis feladja azt, hogy ebben a 40 napban akkor most nem kütyüzik, nem olvassa az internetet, sem a telefonján, sem a számítógépen, de akár még televíziót sem néz. Vannak, akik ezt egy kicsit lájtosabb, óvatosabb verzióban teszik, csak hogy a közösségi médiáktól, vagy annak a használatát, oda való bejárást teszik félre erre a 40 napra. De van olyan, aki például zenét nem hallgat ebben a 40 napban, hogy a csendben el tudjon mélyülni. De mindez semmit sem ér akkor, hogyha nem párosul az Istenre való intenzívebb odafigyeléssel, az imádkozással, az ige olvasással töltött idő növekedésével. Mert hogy nem tisztító kúráról van szó, nem is egy testi-lelki wellnessről, sem annak az idejéről, hogy egy káros szenvedélyünket feladjuk, hanem az Isten jelenlétében való elmélyülésről. A böjt helyes formája nem lemondás valami jóról, hanem önként Jézus kezéből, az ő akaratával egyező módon való lemondás valamiről, ami lehet jó is, egy még jobb érdekében. A böjt, vagy akár gondolatunk az aszkézisre is, arra való, hogy általa szorosabban kötődhessünk az Istenhez, hogy a szenvedések által tökéletesebbek legyünk, Isten képűbbé váljunk. Mint ahogyan egy sportoló sem azért mond le a bőséges étkezésről, mert hogy önsanyargató módon élvezetet jelentene ez az ő számára, hanem azért, hogy győzhessen, hogy a legjobb formáját tudja nyújtani. Ennek a böjtnek fontos része a bűneink, az Istenre szorultságunk fel- és beismerése, az önvizsgálat, a befelé fordulás. De a mai igénk most itt böjt elején mégsem engedi azt, hogy túlzottan lefelé tekintsünk, hogy túlzottan magunkba mélyedjünk, hanem helyette a tekintetünket felemeli, és minket magunkat is, és bíztat. Lehet, hogy az igének a kifejezései elsőre még idegennek tűnnek számunkra, vagy ilyen nagyon liturgikusnak, de érezhető a mondatokból a bátorítás, a bíztatás, a szimpátia. De mire is tanít bennünket ez a mai igénk? Hogyan akar Isten vigasztalni, bátorítani bennünket a mai vasárnapon, böjt első vasárnapján? A zsidókhoz írt levél egy olyan zsidó, hátterű, származású, de keresztény gyülekezetnek íródott, akik korábban már hitre jutottak, de valamiért most megfáradtak, megtorpantak, sőt, mondhatjuk, hogy elkezdtek visszafelé fejlődni, elkezdtek eltávolodni a Krisztustól. Így a levél ismeretlen írójának az volt a célja, hogy újra rádöbbentse ezeket a keresztényeket Jézus nagyszerűségére, hatalmára, az ő egyedüli segítő voltára. De nem ezt tapasztaljuk-e mi is? Akár itt a gyülekezetben, akár én is a saját lelkészi szolgálatomban, akár a magánéletünkben is. Vágytunk a Krisztusra, találkoztunk vele, megismerhettük őt, személyes élmények kötődhetnek hozzá, megéljük, hogy jó vele mindennapi kapcsolatban állni, és jó itt a gyülekezeti közösségben is lenni. Lelkesek vagyunk, hogy akarunk szolgálni, hogy akarjuk a Krisztust követni, pláne az első időkben, amikor még tart ez a bizonyos első szerelem érzése. A Krisztus akkor még mindennél fontosabb. Aztán jön egy sivatagosabb időszak, amikor elfogy a lendület, amikor nem úgy érkezik egy-egy segítség, ahogyan mi azt vártuk vagy reméltük, amikor csalódunk a másikban, a közösségben, amikor magától az Istentől is távolabb kerülünk. Azért lehet lankadás a gyülekezetben, azért lehet lankadás az egyéni hit életünkben, mert tekintetünket elfordítottuk Jézusról, aki a hit szerzője és beteljesítője. Amikor már nem ő áll a középpontban, amikor helyette a mindennapi dolgaink, a küzdelmeink, vagy akár épp az örömeink is elveszik az időt és a fókuszt az Istenről, és az emberi módon kezdünk el mindent megvizsgálni. Könnyen eltávolodhatunk, megfáradhatunk, elveszítjük a lelkesedésünket, és jön az a bizonyos langymeleg állapot. De Isten nem akar ebben az állapotban hagyni minket. Ő fel akar rázni, újra magához akar vonni, és magára akarja a mi figyelmünket szegeztetni. Ahogyan a levél szerzőjén keresztül is ezt akarta tenni az olvasóival. Mégpedig úgy, hogy Krisztusra, mint igazi főpapra mutat. Korábbi fejezetekben az író arról beszél, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál, nagyobb magánál Mózesnél is. És most ebben a fejezetben Jézusról, mint az igazi főpapról tesz tanúságot. De hogy megértsük, hogy mit is jelent ez a kép, és hogy miért is volt fontos ez a levél címzetjeinek, ennek a zsidó keresztény gyülekezetnek, fontos, hogy megismerjük, hogy mi volt a szerepe, és mi volt a személye a főpapnak a zsidóság életében. A zsidó vallási kultuszban nagyon fontos helye volt a főpapnak. Különleges olajjal szentelték fel, és mivel csak egy főpap volt, amit addig, amíg ez a főpap élt, aztán, ahogy meghalt, választottak egy másikat, az ő személye volt az, ami biztosította a kultuszuknak az egységét. Ő volt a közvetítő, Jahve és a nép között. Ő mutatta be a mindennapi áldozatot. És az engesztelés ünnepén, amikor eljött a napja, hogy bemutassák a nagy áldozatot, ő volt az, aki elvégezte az ezzel járó minden kultikus cselekedetet. Ő mutatta be magát a népért való áldozatot, de ő volt az, aki kikergette a bakot a pusztába. Ugye tudjuk azt, hogy ilyenkor egy ilyen bakra ráolvasták a népnek a bűnét, és kikergették őt, és aztán meg áldozatot is mutattak be. Mert hogy ő volt az, aki képviselte a népnek a bűnét. És aztán ő mehetett be, ez a főpap, ezen az ünnepen évente egyszer a Szent Sátorban, meg aztán majd a Szent Jeruzsálemi templomban, a Szentek Szentjébe, a függönyön át, ahol Isten kegyelmesen fogadja. Ezzel az ott bemutatott áldozattal engesztelést szerzett a saját maga részére, és a nép számára is. Az igénk szerint Jézus egy olyan főpap, aki sokkal hatalmasabb az Ószövetség minden főpapjánál. Mert hogy neki nem kell minden évben újra és újra áldozatot bemutatnia, hogy a nép bűnét elvegye, mint ahogyan az ószövetségi áldozat tökéletlen volta miatt szükséges volt minden évben megismételni. Jézus egyszeri, de tökéletes áldozatot mutatott be, amely olyan hatalmas, hogy se ismétlésre nem szorul, se kétséget nem hagy afelől, hogy mindenkinek képes üdvösséget szerezni. Még a főpap közvetítő szerepet játszott, közvetítőként szerepelt, hogy volt jelen Isten és a nép között. Jézus büntelen lévén, tökéletes áldozatként beteljesítette, és ezzel egyszer s mint fölöslegessé tette ezt a közvetítői szolgálatot. Jézus, az Isten fia, áthaladt mindazon, ami ember és Isten között állt. Ő, ami képviselünk az Atya előtt, aki közben jár értünk, és megnyitja számunkra is az utat az Istenhez. Ezért nincs szükségünk sem más közben járóra, se egy újabb áldozatra. Mert Jézus már bemutatta a tökéletes áldozatot, azáltal, hogy önmagát adta halálra a kereszten. Önmagát, aki bűntelen volt, azért, hogy halálával megváltson minket. És mit ír az író, a levél írója? Ragaszkodjunk ehhez a hitvalláshoz. Vagyis ne akarjuk mi megszerezni azt, amit mi nem tudunk, és amit már valaki már elvégzett helyettünk. Istennek nincsen szüksége a mi áldozatainkra. Azt várja csak, hogy őszinte szívvel elfogadjuk azt, amit ő tett értünk. Ugyanakkor valljuk is meg a Jézusban való hitünket. Ez a korai zsidó keresztényeknek nagy kihívást jelentett, hiszen az üldözéssel kellett nap mint nap szembenézniük, és fenyegette őket a veszély, akár a bebörtönzés, de akár a halálnak, a megkövezésnek is a következménye, hogyha megvallják az ő hitüket. Mégis, amikor a hit meggyengülése fenyegette őket, nagyon fontos volt, hogy megvallják az ő közös hitüket. Mert a közös kitartást, mert az közös kitartást is jelent a gyülekezet közösségében. Mi is minden vasárnap, ahogyan a mai Isten tiszteleten is, az apostoli hitvallás szavaival meg szoktuk vallani a közös hitünket. Ez nem csak arra szolgál, vagy azért van, mert valaki réges-régen egyszer kitalálta, hogy legyen az evangélikus, de sőt, nem csak az evangélikus, hanem a legtöbb keresztény felekezet alkalmainak, Isten tiszteleteinek liturgiai része ennek a hitvallásnak az elmondása, hanem azért mondjuk el ezt minden egyes alkalommal, mert segít megélni az összetartozást, a közösség megtartó erejét. Hogy ugyanazt valljuk, hogy akik itt vagyunk, és különbözőek vagyunk, és lehet, hogy dolgokban másként vélekedünk, de az alap, az közös. Mindannyian ugyanabban az egy Jézus Krisztusban hiszünk. És ezáltal, hogy kimondjuk ezeket a hitvallásnak a szavait, ezáltal emlékezetünkbe vésődik az is, hogy mi is az az alap, amihez ragaszkodnunk kell, amitől nem térhetünk el, hogyha kereszténynek valljuk magunkat. Nincsen már, mi elválaszthatna minket, mert Jézus lebontott minden minket Istentől elválasztó akadályt. Isten közelébe jöhetünk, mert Jézus együtt érez velünk gyengeségeinkben. Hogy olvastuk? Olyan főpapunk van, aki meg tud indulni erőtlenségeinken, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, kivéve a bűnt. Vagy ahogy más fordításban olvashattuk, de bűnbe nem esett. De mi is az a kísértés? A köznyelvben használt jelentése az, hogy valamilyen rosszra, a bűnre való csábítás. Befolyásolom a másikat. Megpróbálom rávenni valami olyanra, ami talán első körben nem akar, vagy nem biztos, hogy ő szívesen megtesz. Egy ősi bűnről beszélünk, ami már közvetlenül a teremtés történet után felüti a fejét, amikor maga a kísértő lép Éva mellé, és nyilvánvalóvá teszi, hogy mi van az ember szívében, ha nem Istenre figyel, ha a fókuszt Istenről önmagára helyezi. Éva és Ádám is elbukott benne, fellázadtak az Isten ellen. A kísértés egyik tulajdonsága az, hogy pont olyan ponton támadja az embert, ahol sebezhető, ahol gyenge, ahol könnyen válik engedetlenné az Istennel szemben. Vannak pontok, amelyek úgy általában az emberiségre elég tipikusak, és sokunkra jellemzőek. De vannak olyan kísértési pontok is, amelyek csak az egyénekre jellemzőek. Te testvérem, tudod-e, hogy melyek a te gyenge pontjaid? Hogy melyek azok a pontok, amelyeken könnyen kísérthető vagy, amelyek alattomos módon próbálnak meg távolabb vinni az Istentől és bomlasztani az ember és Isten között lévő viszonyt? Talán a munka, a gyereknevelésnek való élés, a programoknak, a feladatoknak a túltervezése és az ezzel való túlterheltség, a házastársi hűség, vagy a közösségi média szippant be, vagy esetleg sunyi módon, belső tulajdonságokon keresztül próbál meg közeledbe férkőzni, mint az önhittség, a beképzeltség, vagy éppen pont az ellentétje, a túlzott alábecsülése önmagamnak. Vagy akár az a teljesen mindegy, úgysem lesz jobb elengedése a dolgoknak. De a sort folytathatnánk a végtelenségig. Ami a lényeg, hogy fontos ismernünk, hogy melyek a mi pontjaink, melyek azok a pontok, azok a tulajdonságok, szokások, amelyeken keresztül könnyen megkísérthetőek vagyunk. És hogyha tudjuk, hogy ezekben könnyen elesünk, akkor azokra jól figyelni. Nem lehet egyedül megállnunk bennük. Az ember sajnos túl gyarló és gyenge ahhoz, hogy azt mondja, hogy ja, pedig én egyedül is ellen tudok állni ennek a kísértésnek. De ha tudjuk ezeket, ismerjük ezeket a pontjainkat, akkor egyrészt azért van esélyünk, hogy idejében felismerjük, és akár megelőzzük őket, vagy ha mégis elestünk, talán segítenek abban, hogy ne sodorjanak egészen távol bennünket az Istentől. Olvastam erről egy képet, egy ilyen hasonlatot, hogy mihez hasonlították a kísértést. Azt mondták, hogy olyan, mint egy nagyon erős mágnes. Egy mágnes, ami vonzza az embert, és minél közelebb kerül, minél jobban teret enged ennek a kísértésnek, annál erősebb a vonzó ereje, és annál nehezebb szabadulni ettől. Be kell látnunk, hogy ez a mágnes erősebb nálunk, és hogy csak az Isten szeretetének a vonzása emelhet ki belőle. Jézus is ugyanígy ki volt téve minden egyes kísértésnek, de egyben különbözött tőlünk. Ő ellentétben velünk ellen tudott állni mindegyiknek. Ahogyan egy kis ízelítőt is hallhattunk belőle az oltár előtt felolvasott ikében. De mivel ő is ki volt téve mindennek, teljesen együtt tud érezni és együtt tud szenvedni velünk. Lénye legmélyéig tudja és érzi, hogy mit jelent megkísértve lenni. Ez pedig bátorítást jelenthet a mi számunkra, hogy mindazt, amin keresztül megyünk, amikor kísértéssel küzdünk, mindezt Jézus is megtapasztalta. Az ő győzelméből pedig erőt meríthetünk, mert ő ott áll mellettünk, és ami kérjük az ő segítségét, ő, ahogyan a mi atyánkban is megszoktuk fogalmazni, hogy ne vigy minket a kísértésbe, és hogy őrizd meg bennünket a gonosztól, hogyha bele is kerülünk, egyrészt, hogy kerüljön el bennünket, ha lehet, másrészt, ha bele is kerülünk, az ő erejével fogunk tudni ellenállni neki. Luther Böjti prédikációjában ezt tanácsolja. Számíthatsz rá, hogy amikor hinni kezdesz, a kísértés sem várat sokáig magára. A Szentlélek nem hagy békén, hanem hamarosan kísértésbe vet. Miért? Hogy hitünk alaposan kipróbált legyen, mert különben úgy táncoltatna az ördög, mint szél a szalmaszálat. De Isten nehezéket akaszt ránk, s ezzel jól megrögzít, hogy az ördög és ember meglássa rajtunk az ő hatalmát. Így bizonyítja meg Isten a mi gyengeségünkben az ő felséges dicsőségét. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Isten közelébe jöhetünk, és ez hatással kell, hogy legyen az életünkre. Jézuson keresztül folyamatosan bizalommal tárjuk fel előtte, az Isten előtt a mi nehézségeinket, a bűneinket. Kérhetjük az ő megbocsátását, az ő életet megváltoztató, rendező hatalmát. A vele való együttlét ad erőt és kitartást ahhoz is, hogy ragaszkodjunk a hitünkhöz, és hogy aztán bátran felvállaljuk azt mások előtt is. Böjti időszak kezdetén keressük az Istent. Próbáljunk meg hozzá visszatalálni. És közben vegyük észre, hogy ő sosem pártolt el mellőlünk, hogy ő sosem hagyott el minket, hogy mindvégig ott volt, és, ott volt mellettünk, és tartott minket. Ne engedjünk a kísértésnek, ami azt mondja, hogy nincs is rá szükséged. Menni fog az neked egyedül is. Nincs szükséged sem Istenre, sem a másik emberre. Utasítsuk el magunktól a sátának ezt a közeledését és kísértésük, és kiáltsunk ma, és hívjuk segítségül már ma az Urat, hogy szabadítson ki bennünket abból, amiben vagyunk, és megtapasztalhatjuk Isten mérhetetlen, mentő erejét és kegyelmét az előttünk álló böjti időszakban is. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, te látod, hogy milyen sokszor próbálunk meg megmaradni a hitben, ellenállni a kísértésnek, egyedül is szembeszállni a gonosszal. De oly sokszor elesünk, és újra és újra bebizonyosodik, hogy mi ehhez kevesek vagyunk. Segítsünk megláttatni velünk azt, hogy mennyire szükségünk van rád, hogy mennyire a te erődre, a te kegyelmedre, a te bűnbocsátó irgalmadra szorulunk, és hogy a sátánnal való harcunkban is rád van szükségünk, mert egyedül csak elbukni tudunk. Köszönjük, Urunk, hogy te pontosan tudod, hogy mi megyünk keresztül. Te pontosan látod a mi életünket, a mi érzéseinket és gondolatainkat, és tudod, hogy mit jelent kísértésben lenni, szenvedni. Köszönjük, hogy te hű tudtál maradni az Atyához ezekben a helyzetekben, hogy te megmutattad, hogy lehet bűn nélkül élni, vagyis neked sikerül, de adunk a te erődet, hogy tudjunk mi is ellenállni a kísértésben, hogy azok ne vigyenek távolabb tőled, hanem általad tudjunk az Úrhoz minél jobban kezelebb kerülni. És így kérünk téged az előttünk álló böjti időszakban is, ezért a 40 napért. Segíts úgy megélnünk ezt az időszakot, hogy meglássuk a mi rád szorultságunkat, és hogy tudjunk hozzád közelebb kerülni. Tudjon a mi hitünk, a mi beléd vetett életünk, ismeretünk elmélyülni, megerősödni. És hogy újra tudjunk erőt meríteni abból az örömből, hogy te átszakítottad az egeket, hogy leromboltál minden akadályt, ami elválaszt bennünket az Istentől, és hogy így szereztél nekünk örök életet és lehetőséget a kapcsolat helyreállítására. Köszönjük, hogy te megtetted a lépést felénk, hogy tudjuk mi is nyitott szívvel elfogadni ezt, és vágyunk a veled való közösségre. Amen.